sávban halad, több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az első fokú riasztásokat. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Egy történelmi profi nehézsúlyú boxmérkőzést idézünk fel a Sport Történelem mai adásában. A mikrofonnal Elpap István, Turi Gáborral beszélgetek erről az eseményről. Tökéletes ellenfélnek tűnt a veretlen, feltörekvő, keményen ütő amerikai Joe Louis számára Max Schmeling, ahogy a menedzserek mondták, ravasz rókad a leszálló ágban. A profi box nehézsúlyú mezőnyében 31 évesen már öregnek számító Schmeling 90 évvel ezelőtt 1936. június 19-én mégis legyőzte a színes bőrű fenomént.
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Remek történet olvasható Füzesi Zoltán Peter D. Pál Gong című könyvében. Max Schmeling 1935. decemberében ott ült a New Yorki Madison Square Garden nézőterén a Joe Louis Paulino Uskudun mérkőzésen. A baszk bikát ütés állósága miatt fafejűnek titulálták, ám egy jobbkezes pörőcsapás leterítette. Ugyan felállt a padróról, de a mérkőzés vezető megállította a küzdelmet. Az összecsapás után a bíró ezt mondta: a puszta látványtól is megrecsent a nyakam, Max Schmeling viszont megjegyezte, láttam valamit.
Hogy mit látott, az cirka fél évvel később, 36. június 19-én kiderült a Madisonban.
Igen, a Yankee Stadionban szinte napra pontosan 6 évvel korábban, azaz 1930-ban világbajnoki címet szerző német kiszúrta, hogy a bal egyenesei után Louis leengedi a karját, Schmeling pedig erre építette a taktikáját.
De ki is volt Max Schmeling?
Egy porosz tartományban, Klein Luckowban született 1905. szeptember 5-én, szüleivel korán Hamburgba költöztek, mivel apja hajókormányosként dolgozott. A kisrác figyelmét is a papa keltette fel az ökölvívásra, 1921-ben elvitte egy mozi előadásra, amelyen két fehérbőrű óriás, az amerikai Jack Dempsey és a francia George Carpentier küzdött a nehézsúlyú világbajnoki övért. Max elkezdett bunyózni, 12 amatőr összecsapása után már német bajnoknak mondhatta magát, nem véletlen, hogy profinak állt. Előbb közép, majd félnehézsúlyban lépett ringbe, aztán bemutatkozott a király kategóriában. Első meccsét 1924. augusztus 2-án vívta, októberben jött az első vereség is, mérlege idővel egyáltalán nem mondható veretesnek, sőt, az első két évben 17 győzelem, közte 13 KO és technikai KO, 3-3 vereség és döntetlen a mérlege.
Azért élete első címmeccsén 1926. augusztus 24-én Berlinben Max Schmeling Diekmant kiütve félnehézsúlyú német bajnok lett, ráadásul visszavágott a korábban őt legyőző ellenfelé.
Rá majd egy évre a belga Fernand Delarst legyőzve Európa bajnoki címet szerzett, aztán ugyan kikapott Gypsy Danielstől, de némi szerencsével az Egyesült Államokban folytathatta. Jane Tunney visszavonulását követően 1930. június 12-én a megüresedett nehézsúlyú trónért boxolhatott az amerikai Jack Sharkey ellen, aki 3 évvel korábban egy vitatott összecsapásban szenvedett veresége Jack Dempsey-től. A Yankee Stadion mintegy 80 ezer nézője egál közeli meccset láthatott, amikor Sharkey bal felütése mélyen az öv alatt ért célba. Az amerikai még a lendülettől eleresztette egy felütést az éppen összeroskadó Schmeling fejére. A németet ringsegédek támogatták a szorító sarokba. A mérkőzés vezető szabálytalan ütés miatt diszkvalifikálta Sharkey, Schmeling ülhetett fel a király kategória trónjára.
Tegyük hozzá, ez volt az első olyan nehézsúlyú világbajnoki cím, amelyet valaki az ellenfele szabálytalansága miatt nyert meg.
Igen, nem mellékesen a német bunyós 33 év után az első európai születésű boxoló volt, aki megnyerte a nehézsúlyú VB címet. Más kérdés, hogy Schmeling képességeit kétségbe vonták, nem kapta meg a várt elismerést, mondván leléptetéssel vívta ki a bajnoki címet, ő lett a mélyütéses bajnok. Az élet fintora, hogy éppen Sárki elleni visszavágót 1932. június 21-én New Yorkban követően ismerték el, annak ellenére, hogy kikapott Schmeling, az amerikai erősen vitatott megosztott döntéssel nyert, s lett ezzel világbajnok, a németet azért övezte szimpátia, mert lepontozták.
És aztán a folytatás sem volt sikeres.
Schmeling 1933. június 8-án 53 ezer néző előtt küzdött meg Max Baerrel, aki a tizedik menetben kiütötte. Nem sokára megnősült, aminek külön érdekessége van, Anni Ondra német cseh színésznőt vett el 1933. júliusában. Mai értelmezéssel élve álompárt alkottak, ám olyannyira kerülték a feltűnést, hogy felesége a férje egyetlen mérkőzését sem nézte meg.
Ám a ringben aztán továbbra sem mentek a dolgok.
A Baertől elszenvedett vereség kipihenése után edzésbe állt Schmeling, de a következő meccsén ismét kikapott 1934. február 13-án Steve Hamastól, majd döntetlen boxolta a spanyol Paulino Uscudunnal, akit aztán pontozással legyőzött.
Hát látva a vereségeket, döntetlent, akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen ökölvívó volt Schmeling.
Nos, a fizikai erő jellemezte, bődületes ütései voltak, ahová odavert, szem nem maradt szárazon, ugyanakkor nem volt eléggé ütésálló.
Max Schmeling 1928 után 6 évvel tért vissza Németországba, 1934. augusztus 26-án a hamburgi Sandbahn stadionban 102 ezer néző előtt legyőzte honfitársát Walter Neusselt. A szülőhazájába visszatéréssel több szempontból is új élete kezdődött.
Igen, Adolf Hitler már nem csupán a feltörekvő nemzeti szocialista német munkáspárt első embere volt, hanem német kancellár, mi több. A Neusselt elleni összecsapás idején már német birodalmi Führer. Hogy hogyan viszonyult Max a rendszerhez? Talán pontosabb megfogalmazás, hogy a rendszer viszonyult hozzá. A bunyósnak 1928-tól Joe Jacob személyében zsidó származású menedzsere volt, akivel nexusát a fasizmus idején sem szakította meg. S noha maga Joseph Goebbels propaganda miniszter szorgalmazta, hogy váljon el feleségétől, ezt nem tette meg. Más kérdés, hogy Hermann Göringgel nem egyszer vett részt vadászaton, sőt gyűléseken is megjelent. Mégis inkább a náciknak volt szükségük rá, mint neki a pártra.
Na akkor idézzük fel, mi is történt 90 éve, 1936. június 19-én a Madison Square Gardenben Joe Louis ellen az egyébként nem címmérkőzésen.
Mint a beszélgetés elején említettük, Schmeling megfigyelte, hogy a barna bombázó a bal egyenesei után leengedi a karját, s erre építette a taktikáját. A 9 évvel idősebb, 31 évesen 48 győzelemmel és 7 vereséggel a háta mögött a nehézsúlyú mezőnyben már idősnek számító német rendre keresztbe vert ellenfelét. Louis padlóra is került, végül a 12. menetben kiszámolta a mérkőzés vezető. Az amerikai első vereségét szenvedte el, Schmeling indián táncot járt örömében a ringben, de az is tény, hogy odament a padlón fekvő ellenfeléhez, nem szenvedette súlyos sérülést.
Hát ám mondani se kell, hogy a német propaganda gépezet nagy feneket kerített a sikerhez.
Persze. A boxoló a Hindenburg léghajón tért vissza Németországba, ahol persze kellően fényezték. A Das Schwarze Korps, a Fekete Test című labban a következő jelent meg, idézem, Schmeling nem csak sportgyőzelmet aratott, a fajunk presztízse forgott kockán. A mozikban a Max Schmeling győzelmet arat, német győzelmet című propagandafilmet több mint 3 millióan látták. A győzelem, vagy Louis szempontjából a vereség napja, június 19-e a tengeren túl a nevezetes dátum, a rabszolgák felszabadításának emléknapja, Emancipation Day. Nem véletlen, hogy számos vélemény a faji büszkeség hiányával vádolta az amerikait, mások szerint várnia kellett volna a házassággal, amíg megszerzi a VB címet. Az író John Dos Passos egyenesen odáig ment, hogy kollégájától, az ökölvívást kedvelő Ernest Hemingway-től érdeklődött, mi történt, idézem, csokoládé színű barátoddal, Joe Louis-szal. Megházasodott? Szed valamit? Beteg lett? Vagy mégiscsak igaza van Hitlernek?
Hát ilyen előzmények után nyilvánvaló, hogy a visszavágó köré legendát lehetett építeni, főleg úgy, hogy az összecsapásnak politikai felhangja is volt.
Természetesen, mivel Hitler kedvelte Schmellinget, a boxoló fasiszta Németországot képviselte a szemében, aminek következményeként az amerikai utcaembere nemes egyszerűséggel csak náci bérencnek titulálta. Igaz, Schmelling eredetileg a világbajnok James G. Braddock ellen boxolt volna a címért, de a címvédő sérülésre hivatkozva visszalépett, aztán amikor felépült a német elleni meccsdíj tízszeresért, azaz 250 000 dollárért Joe Louis szállt vele szemben a ringben. A barna bombázó elhódította a VB övet, de szerényen kijelentette, idézem, nem vagyok bajnok, amíg nem győzöm le Schmellinget. Nem csoda, hogy az 1938. június 22-i visszavágó előtt Louis a fekér és fekete Amerika szimbóluma lett, a Schmeling által képviselt hitleri Németországgal szemben. Ráadásul az Egyesült Államokban nagy felháborodást keltett egy fénykép, amelyen Schmeling egy otthoni győzelme után menedzserével együtt fasiszta karlendítéssel köszöntötte a díszpáholyban ülőket. Jól lehet, a menedzser kivágta magát, mondván a Heil Hitler helyett Hell Hitlert mondott, azaz a diktátort nem üdvözölte, hanem a pokolba kívánta. Talán nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok elnök is beszállt a verbális csatába. Franklin D. Roosevelt állítólag meghívta Louis-t a Fehérházba, s izmait megtapogatva csak annyit mondott, Joe, ezek az izmok jelentik Amerikát.
De igaza lett-e Rooseveltnek?
Bizony igaza, a barna bombázó 124 másodperc alatt elintézte Schmellinget, az összecsapás időtartamára utalva terjedt el, hogy az a néző, aki a kezdő gongszó pillanatában lejtette a kalapját, mire megtalálta, már vége volt a meccsnek. Márha egyáltalán viselt valaki kalapot ezen a meleg nyári napon. A bronxi Yankee stadionban megrendezett mérkőzés után Harlemben félmillió színes bőrű vonult ki az utcára, és karlendítéssel, továbbá Hey Louis kiáltással ünnepelték a győzelmet. Maga a győztes azért átlátott a Szitán életrajzi könyvében, ezt írta a Schmelling elleni összecsapás kapcsán, idézem, a fehér amerikaiaknak, miközben közülük még néhányan még mindig feketéket lincseltek délen, szükségük volt rám, hogy kiüssék Németországot. Schmellinget már 1975-ben érdekes módon reagált a vereségre. Képzeljék csak el, ha győzelemmel tértem volna Németországba, semmi közöm nem volt a nácikhoz, de adtak volna egy kitüntetést.
Max Schmeling már jóval visszavonulása után meghatóan nyilatkozott, miért is lehetett példakép. Ha példakép lettem, azt elsősorban a kornak, semmint magamnak köszönhetem. Ez az idő hősöket követelt, és megteremtett engem.
Tegyük hozzá, Max Schmeling példás szerénységgel viselte a népszerűséget, ám ami ennél fontosabb, hogy Louis és Schmeling a második világháború befejeztével újra találkoztak, barátok lettek, örökre összekötötte őket a rivalizálásuk. Amikor Louis nehéz anyagi körülmények közé került, Schmeling éveken át pénzzel is támogatta egykori ellenfelét. Joe Louis 1981. áprilisában mindössze 66 éves korában halt meg, Schmeling a koporsóvivők között volt.
Schmeling nagyon sokáig él, de nem sok hiányzott, hogy a második világháborúban a németek maxa elessen.
Igen, ugyan ejtőernyősként egyetlen bevetésen vett részt 1941. május 20-án Kréta szigetén, s a jelentős veszteségek miatt azt hitték, Schmeling is a légelhárítás áldozata lett. A boxoló egy szőlőhegyre érkezett ernyőjével, de gerincsérülést szenvedett, nem sokkal később elterjedt, hogy egy tábori kórházban elhunyt. Goebbels így reagált a meg nem erősített hírre. Nagy kár lenne ezért a tisztességes, rendes fiúért. Szerencsére kiderült, hogy életben van Schmelling, de a további katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítették. A háború után 5 alkalommal is visszatért a ringbe, 3-szor nyert, 2-szer kikapott, 1948. október 31-én pontozással vereséget szenvedett az 1936-os berlini olimpián félnehézsúlyban ezüstérmes Richard Fogtól, majd bejelentette visszavonulását.
Hát a mérlege ugye 56 győzelem, ebből 39 KO-val, vagy technikai KO-val, 10 vereség és 4 döntetlen. A visszavonulását követően mihez kezdett?
Civilként a Coca-Cola európai képviseletének egyik vezetője lett, és hogy mennyire nem volt híve a hitleri Németországnak, arra 1989-ben egy Las Vegas-i gála esten derült fény. Egy szálloda tulajdonos, bizonyos Henry Levin, a mikrofonhoz lépve a következőket mondta, idézem, 1938. november 9-től 4 napon keresztül Max Schmeling rejtett el a testvéremmel együtt. Ha akkor elkapnak bennünket, úgy ma nem lennék itt, de Max sem. Mindezt a mai napig Schmeling kívánságára nem hoztam nyilvánosságra, mert ő úgy vélte, hogy emberi kötelességének tett eleget. Én viszont szeretném, ha a közvélemény értesülne róla, hogy milyen ember is volt a világbajnok.
Aki igazi Matuzsálemként halt meg.
Igen, Schmeling ritka magas kort írt meg 2005. február 2-án hunyt el 100. életévében. A Ring magazin 1929-ben, 31-ben, 33-ban és 36-ban is egy Schmeling összecsapást választotta az év legjobbjának, 38-ban pedig az évtized meccse lett az övé. Igaz, ezen Louisé volt a dicsőség. A nemzetközi ökölvívó hírességek csarnokába 1991-ben választották be.
És róla nevezték el a német főváros legnagyobb sportcsarnokát, a Max Schmeling Hallét, amelyben 1995-ben amatőr ökölvívó világbajnokságot is rendeztek. A sporttörténelem adását hallották Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Termék megjelenítést tartalmazott.